18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
A jövő század regénye, Jókai és a science fiction.
Jókai Mór a jövő század regényében ugye a saját korából, a saját problémáiból, az őt körülvevő világ történéseiből elképzelve írt meg egy jövőt a 20. század második felére, ami nekünk már a múltunk.
Képzőművészet, népművészet és újrahasznosítás a Szentendrei skanzenben.
Az egésznek az üzete, hogy a paraszti tárgyak generációra, hosszú-hosszú évtizedekre készülnek, szemben a fogyasztói társadalomnak a gyárts, használj, dobjel elvével. Tehát a paraszt nem ismerte a szemét fogalmát.
Vaknyugat. Színházi bemutató Szombathelyen.
Az aktualitását számomra az adja, hogy ez az a megosztottság és ez az ellenségeskedés, ami mindennapossá vált az életünkbe. Ez egy testvérháborúról szól. Engem ez érdekelt, ez a testvérháború, és az, hogy van-e, lehetséges-e bármiféle feloldozás, és ezzel még ma is, most is bizonyos értelemben szkeptikus vagyok, vagyis inkább a kérdést hagynám a levegőben lógva, hogy képesek vagyunk-e megbékélni.
A mai súgójukban körülnézünk még Szentendrén a Vissza a jövőbe kiállításon, és sétálunk Strobl Alajos szobrai között is. Uzsali Bence vagyok, tartsanak velem! A jövő század regénye címmel nyílt új kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban, a fővárosban. Jókai Mór az 1870-es évek első felében írta meg az 1952 és 2000 között játszódó első magyar szkifiként is emlegetett regényét, amelynek utopisztikus, szarkasztikus, szövevényes története adta az ihletet a kiállítás alapgondolatához, a Jókai által elképzelt magyar valóság és a 20. század második felének valóságos történelme párhuzamos megjelenítéséhez. A június végéig látható tárlat Jókai Mór fiktív világának bemutatása mellett modern műalkotásokat és tágabb képzettársításokat is felvonultat. A kiállítás célja, hogy rámutasson Jókai elfeledett írásának, a jövő század regényének létezhet modern, izgalmas olvasata, amely a mai ember mindennapjaira is reflektál. Kádár Dóra az egyik kurátorral, Sulics Fruzsinával beszélgetett.
Rendkívüli ez a kiállítás abból a szempontból, hogy nem csak a múltat, idézőjelben csak a múltat mutatja meg, hanem a múltban elképzelt jövőt. Jókai Mór a jövő század regényében ugye a saját korából, a saját problémáiból, az őt körülvevő világ történéseiből elképzelve írt meg egy jövőt a 20. század második felére, ami nekünk már a múltunk. Viszont azok a kérdésfelvetések és azok a témák, amikből Jókai kiindul, azok még mindig a mindennapi valóság jelentik, és olyan hosszú távú történelmi folyamatokat fogott meg Jókai, amik mind a mai napig zajlanak, zajlani is fognak, és ezt nagyon különleges érzékenységgel tette. De mégis, ha egy mondatban fogalmaznánk meg a lényegét, mi volt az, ami vonzotta Jókait, hiszen ő nem jövőbelátóként, nem úgymond jósként vázolta a 20. századot, hanem tudományos ismeretekkel? Elsősorban a kiábrándultság volt, ami őt erre a regény megírására indította, hogy a napi politikából való kiábrándultság, írja is egy levélben. Tehát őt igazából nem pozitív dolgok sarkalták erre, hanem pont azt, hogy a mindennapi negatívumok sarkalták ennek a regénynek a megírására. Ugyanakkor nagyon széles tájékozottsága volt mindenféle természettudományos és technikai ismeret terén, és mégis tudott írni egy olyan regényt, amiben egy ilyen technikai eszköz az, ami elhoz egy pozitív utópiát, bár azt meg kell jegyezni, hogy nagyon szatirikus felhangú ez a regény. Tehát, hogy pont ebből a kiábrándultságból adódóan.
A jövő század regénye, amely tehát Jókainak úgymond az első science fiction írása volt, az 1870-es években jelent meg a Hon című folyóiratban, és a kézirata töredékesen maradt fenn, és éppen az elmúlt időszaknak a híre, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Széchenyi Könyvtár együttműködésével az online térben olvashatjuk.
Igen, itt a kiállító térben is van egy oldal ebből a kéziratból. Jókai hagyatékának van egy olyan tulajdonság, hogy elég szétszórtan létezik, ugye nagyon kis darabokban adták el a családtagok. Ez az egy
egyik, a másik ugye, ami ebből a kéziratból ismerünk, azok nyomdai szedő példányok, tehát van, amit nyomdásztól vásárolt a könyvtár, tehát hogy ez a töredezettségnek az oka.
Tulajdonképpen akkor tehát ezen a kiállításon nagyon értékes, érdekes, és csak ritkán látható eredeti dokumentumokat mutatnak meg. Miket például?
Elég széles spektrumon, ugye jövőről való gondolkodásról van szó, így a kódexektől indulunk egészen, ugye a jelenések könyve biblia formájában, egy apokalipszis kommentár formájában, de annál jóval régebbi tárgyak is vannak a kiállításban, őslény maradványok, ugye ezek Jókainak az egész az északi pólusig című művéhez kapcsolódnak, ugye egy másik science fiction zsánerbe sorolható mű az életműben, tehát a legrégebbi tárgyak azok őslény maradványok. Ezek a konkrét állatok, amiket leírt Jókai ebben a regényben, ezeknek a maradványai láthatóak, tehát mamutfog, egy őslénynek a csigolyái, egy kakuktojás van, egy hungaroszaurusz, hogy legyen valami magyarországi lelet is a tárlómon.
Kiállítás maga három térre tagolódik, de milyen tematika alapján?
Az első tematikai egységben próbáljuk a regényt elhelyezni a science fictionök között, próbáljuk elhelyezni a magyar irodalomban, magában a szerző életművében, erről szól az első terem. A második teremben a fikció és a valóság oldaláról megfogni, ezek a fogalmak egymás nélkül nem létezhetnek, tehát egy kicsit a regény cselekménye. Abból kiemelten a repülés tematikája jelenik meg, az utolsó teremben pedig a kivonulás témája, hiszen a regény végső megoldás egy új társadalom felépítésére a kivonulás, egy új, a természettel harmóniában élő társadalom megteremtésére. És ugye ezt a kivonulás tematikát úgy próbáljuk vizsgálni, hogy a valós 20. században ez a kivonulás, ez hogyan jöhetett létre, és itt művészi attitűdöket veszünk sorra.
Tehát, hogy kortárs művészek, alkotók milyen válaszokat adnak ezekre a kérdésekre?
Ott elsősorban 20. századi művészetről van szó, de több kortárs művésznek az alkotása is látható a kiállító terekben, több helyen is. Várnai Gyula, Trifusz Péter, Gyémánt László, Klimó Károly alkotásai láthatók itt a kiállításon.
Jókai Mórnál az ember ősi vágya, a repülés, ez a toposz, hogyan jelenik meg?
Itt Jókainál a repülés mindent megoldó elem lesz a regényben, hiszen feltalálnak egy olyan anyagból, az ihorból készült repülőgépet, ami kvázi ilyen legyőzhetetlen hadsereget teremt. Ez a repülés, ez így lesz a regény központi eleme.
A mellettünk lévő tárlóban például Ludwigede csapkodószárnyú emelőhúzó légcsavarokkal szerelt helikopter modelljét nézhetjük meg, amely persze kicsinyített változat, de tulajdonképpen az első magyar tervezésű helikopter.
Igen, itt azt szerettük volna ezzel megmutatni, hogy ugye Jókai korában még nagyon elterjedt elképzelés volt az, hogy a repülés majd csapkodószárnyú repülőgéppel fog megvalósulni. Az egyik iránya a léghajó volt, ugye itt ennek a kormányozhatóságát kellett megoldani, de a másik irány az volt, hogy próbáltak ilyen mindenféle csapkodószárnyú szerkezeteket tervezni, úgy hívják, hogy ornitopter. Ez amúgy egy díjat nyert elképzelés volt, azt gondolták, hogy ez működhet is, de végül nem épült meg ez a helikopter. És amúgy Jókainak a regényében, a jövő század regényében is egy csapkodószárnyú repülőgép szerepel.
A regény ugye 1952-től 2000-ig öleli fel az évtizedeket.
Igen, de azért próbáltunk arra figyelni a kiállításban, hogy ne legyen Jókai egy ilyen vártesz szerepbe sorolva. Ugye az első világháború idején, háború legeslegelén, amikor még ugye nagyok voltak a várakozások, így tekintettek Jókaira, mivel nagyon jól látott egyes történelmi folyamatokat, vagy nagyon jól látta, hogy egyes technikai dolgok merre fognak kifutni, például ugye a hírközlés forradalmára azért elég jól ráérzett Jókai. Azért vannak olyan elemek, ahol próbáljuk összehasonlítani a valós 20. századot Jókai korával, de próbáljunk ettől ezért tartózkodni, hogy őt egy ilyen váltás szerepbe helyezzük.
Melyik az a tabló vagy tárló, amit még megmutatna, ami valami miatt igazán különleges?
Próbáltunk minden főbb karakternek egy-egy sarkot szentelni itt a kiállításban, és ugye a regénynek az antagonistája, a gonosz szereplője, a Sasza asszony Alexandra cárnő Nihil országnak az uralkodója. Több olyan grafika érkezett a Petőfi Irodalmi Múzeumból, ami a jövő század regényének a 100. évfordulójára készült, és nagyon érdekes Kondor Bélának a Cárnő halála című munkája. munkája, és ezen ugye látszik ez a csapkodó szárnyú repülőgép. Ugye Kondor művészetének nagyon fontos eleme a zuhanás, ugye itt ez éppen ugye úgy hal meg ez a szárnyú, hogy kizuhan a repülőgépből, szóval ez abszolút beleilleszkedik Kondor művészetébe ez a rajz, de a regénynek pedig egy tökéletes illusztrációja.
És van olyan tárgy vagy relikvia, amely a Jókai hagyatékból került most ide?
A kiállításban a Jókai Mór könyvtárából válogatunk köteteket, amik forrásul szolgálhattak a jövő század regényéhez, illetve két személyes tárgya van a kiállításban. Az egyik az ő japán kardja, másik pedig a halálos ágya mellől származó fecskendő, ami azért került a kiállításba, mert Mikszát úgy írt erről a regényről, hogy a Jókai betegen kezdte el írni ezt a regényt, és hát csak azért lehet ez a regény ilyen, mert hogy lázas volt, amikor ezt kitalálta, annyira hihetetlennek és újszerűnek számított ez a regény akkor.
Elpusztíthatatlan tárgyak. A szentendrei skanzenbe látogatók megtekinthetik, hogy egy elhasználódott tárgy milyen formában válhat újra hasznossá, sőt, akár a művészeti kifejezés eszközévé is. A tárlat fő üzenete, hogy minden tárgy tovább élhet. Egy elkopott kaszapenge késként folytatja az életét, egy használati eszköz új funkciót és új jelentést kap. A türelemüvegek pedig már-már művészi alkotásként bizonyítják a tárgyak kreatív újraértelmezésének hagyományát. Veresemese Gyöngyvér Sári Zsolttal, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettesével járta be a kiállítást.
A skanzen esetében megszokhattuk, hogy nem csak népi tárgyakat látunk, hanem tovább gondolt tárgyakat, amelyeknek azonban a népi kultúra az alapja. Így jött létre ez a kiállítás is.
Azt gondolom, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mindig holisztikusan gondolkodott arról a kultúráról, aminek a bemutatása alapfeladata és célkitűzésünk is, hogy a hagyományos magyar paraszti műveltség különböző elemeit a ma embere számára hasznosítható és értelmezhető módon mutassuk be. 2025-ben indítottuk el a Zöld Skanzen című tematikus programsorozatot, aminek az alapfókuszában az a tudás áll, amit paraszti életformából a 21. században a fenntarthatóság, az ökológikus szemlélet, a jó létben élő társadalom újra használhat, újra hasznosíthat. Tehát nem egy olyan gondolatmenetet szerettünk volna közvetíteni, hogy repüljünk vissza 200 évet az időbe és éljünk úgy, hanem hogy nézzük meg, hogy mik azok az elemek, amik a ma ember számára újrahasznosíthatóak. Az idén pedig egy olyan kiállítást nyitottunk, ami a képzőművészet és a néprajz határán mozog. Azt a tárgyalkotó gyakorlatot gondoltuk végig, ami a hagyományos paraszti társadalom tárgyalkotó gyakorlata és a fogyasztói társadalom tárgyhasználati gyakorlata között feszül, amiben a múzeum létezik, hiszen a múzeumba kerülő tárgyak a mindennapi használatból emelődnek ki, hozunk létre egy egészen új kontextust, és azt vettem észre, hogy igazából nagyon hasonló ehhez a gyakorlathoz az, amit a képzőművészek csinálnak, amikor is az eredeti néprajzi tárgyat, vagy az eredeti mindennapi használati tárgyat az eredeti közegükből, vagy a szemétből kiemelik, és beépítik a saját tárgyalkotó folyamatukba. Tehát azt vizsgáljuk, hogy a magyar képzőművészetnek milyen az eredeti tárgy felhasználási gyakorlata, alapvetően az asszamblázs és az asszamblázs körül megjelenő egyéb műfaji elemek segítségével, és nem egy művészettörténeti, nem egy kronológikus tárlat, hanem egy etnográfiai megközelítésű tárlatról van szó.
Nem gondolnánk azt, hogy egy ilyen tárlat éppen Kassák Lajossal kezdődhet.
Igazából fizikai térben Kassák Lajossal kezdődik, hiszen az asszamblázs műfajának az előzménye a kollázs és a montázs. A magyar kollázs és montázs kialakulásának a kezdetén ott van Kassák Lajos, azt gondolom, hogy Kassák munkássága ebből a szempontból is úttörő volt, hiszen a magyar képzőművészek kezett azt a fajta holisztikus szemléletet, aminek vissza kell köszönnie az eredeti tárgyhasználati gyakorlatban. Ő tökéletesen elindította az 1920-as években, és aztán rögtön a két Kassák kollázs mellett ott van egy Vajda Lajos kollázs, ami azt gondolom, hogy a kiállítás egyik legszebb darabja, és igazi etnográfiai kuriózum, hiszen Vajda, ezt Párizsban készíti, de közben egy ilyen nagyon a magyar kultúrára fókuszáló kollást készít, amiben egy Madonna szobor a gyermekkel, egy pártás női alak, ilyen nagyon erős, rikító, piros, cinóber háttérből tekint ránk, és igazából ezzel indítjuk a kiállítást, de igazából a kiállítás kiinduló pontja tér majd, hogy nem közepén elhelyezkedő néprajzi tárgyakból készült kollázs, amikre részben úgy tekintünk, mint referenciatárgyak, és igazából azt vizsgáltuk, hogy az a hagyományos paraszti tárgykészítő gyakorlat, ami generációknak készül, évek, évtizedek hosszú során használnak egyes tárgyakat, és ezen hosszú életút során hogyan alakul át a tárgyak jelentése, vagy éppen a tárgyak használata, hiszen van a kiállításban, és talán az egyik kedvencem, ami ennek az egésznek az összefoglalója, egy kés, ami igazából eredetileg kasza volt. És addig használta, addig koptatta a gazdája évtizedeken keresztül, amíg igazából egy fűvágó késsé nem alakult. Vagy itt van egy nagyon szép kászli, aminek az elülső lapja már a polgárosodó, parasztpolgári életvilágot reprezentálja. Ez a Sárközből származik, ami a magyar népművészet egyik nagyon különleges régiója, de aztán a 20. század elején a polgárosodás hatására egy jómódú család nem tette meg, hogy nem használ a szobában polgári hatású bútort. Viszont az a család, aki ez a bútor volt, nem volt elég tehetős, de ő is meg akarta mutatni, ezért ezt a előről modern polgárinak tűnő bútort két korábbi festett ládából állítatta össze a helyi asztalossal. Hát, hogy az egésznek az üzete, hogy a paraszti tárgyak generációra hosszú-hosszú évtizedekre készülnek, szemben a fogyasztói társadalomnak a gyárts, használj, dobjel elvével. Tehát a paraszt nem ismerte a szemét fogalmát.
Néhány szürreálisnak mondható alkotás is van a kiállításban, de önmagában a néprajzi tárgyakból készült együttes is szürreális, hiszen azt látjuk, hogy mi minden kerül be a néprajzi gyűjteményekben, hogyan kerül be egy rajzfilm figura például. Mit keres itt?
Igazából ezzel a néprajzi tárgy asszamblázsal az volt a célunk, hogy a gyűjteményünk sokszínűségére is reflektáljunk, és ugye ez a Fiona szobor, egyrészt maga a Fiona története, a Shrek meséje, nagyon sokrétűen amúgy visszavezethető népmesei vonalakra és történetekre, de ami miatt ez igazából most itt a kiállításban szerepel az, hogy ez Kalotaszegen lett megvásárolva egy alapvetően népművészeti terméket árusító bódéban, ahol a magyar és nem magyar turisták szembesülnek a mai Kalotaszeggel is. Tehát azt gondolom, hogy ennek is van egy nagyon erős üzenete, hogy ez így került be a kiállításba.
A kompozíciókból látjuk, hogy a művész fantáziája határtalan, és azért kevés olyan tárgy van, amely direktben azt mutatja be, hogy milyen volt a paraszti kultúrának az újrahasznosítása. Például azok a vágódeszkák, amelyeket össze-vissza foltoztak, vagy például a dróttal összetartott cserépkorsó, tehát ezek igazából reflektálnak az egykori kultúrára, a többi már önmagában művészet, vagy kritika, lásd Péreli Zsuzsának az alkotását, amely igazán társadalom kritika.
Igen, nagyon fontos, hogy ez a képzőművészeti gyakorlat, amivel itt találkozunk, és ugye 1926-tól indulunk Kassák Maszkos Önarckép című kollázsával, és eljutunk 2026-ig, hiszen olyan tárgy is van, amit erre a kiállításra készítettek a fiatal művészek, tehát nagyjából egy 100 év képzőművészeti gyakorlatában, arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy több élő 90 fölötti magyar képzőművész alkotása van a kiállításban, és igazából mindegyik egyfajta reflexió. Reflexió arra a Marcel Duchampi gondolatra, hogy nem az alkotás a művészet legfontosabb feladata, hanem a kiválasztás. Tehát az, hogy a művész hétköznapi tárgyakban meglátja a művészet lehetőségét, és kiemeli, és egy új kontextust ad. És sokszor találkozunk azokkal a gondolatokkal, képzőművészeti kiállításokon is, hogy úristen, ez már művészet, én is tudnék ilyet csinálni. De alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy nem én csináltam, nem nekem jutott eszembe, ennél egy sokkal fontosabb aktus az, hogy kiválasztásra kerül. És ez kicsit olyan, mint a múzeumba kerülő műtárgy, hogy én kurátorként eldöntöm egy használati tárgyról, hogy gyűjteménybe kerül, és ezáltal magát az élettörténetét is átalakítom, az örökké valóságnak akarjuk, hogy a szolgálatába álljon, és a kiállításban igazából a fenntarthatóság kérdése nem csak abban merül ki, hogy régi tárgyakat használnak a képzőművészek, hanem egy olyan fenntartható társadalom gondolatára is reflektálnak, amiben az emlékezet, az egyéni és a családi, a közösségi emlékezet mellett reflektálnak az anyaghasználatra, reflektálnak a természeti környezetre, körülöttünk lévő világra, a saját múltunkra. Igazából egy-egy tárgyon keresztül számtalan gondolatot tudnak megfogalmazni a művészeink.
Kevés olyan kulturálisan és várostörténetileg is fontos pont van Budapesten, ahol ne találkoznánk Strobl Alajos szobraival. Zala György és Fadrusz János kortársának alkotásai nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a főváros, de Strobl kezenyomát viseli Dobó István szobra Egerben, vagy Széchenyi István alakja Nagycenken és Szegeden. Születésének 170. halálának 100. évfordulója alkalmából Képmás szobrokkal címmel nyílt szabadtéri kiállítás a budavári Palota negyedben, ahol 15 jelentős alkotáson keresztül kísérhetjük végig a művész pályáját. A kiállításról és a 19.-20. század fordulójának szobrászatáról Borovi Dániel művészettörténésszel beszélgetett Murvai Dénes.
Mi igaz abból a legendából, hogy Strobl Alajos egyszer talpig páncélban korcsolyázott a Városliget jegén?
A páncél és a korcsolyázás egyaránt igaz, hogy ez a két dolog egyszerre megtörtént, ez nem teljesen bizonyos. Azt tudjuk, hogy Strobl számára a múltba révedés, a múlt megélése, ez egy nagyon fontos dolog, nem csak a művészetében, hanem a hétköznapjaiban is. Nagyon sokszor rendez például jelmezes mulatságokat, és ebben a környezetben ő is nagyon gyakran és szívesen ölt jelmezt, legyen ez akár egy udvari bolond, egy bíboros, és a korcsolyázás is igaz. igaz, ugyanis ő is tagja a Korcsolya Egyletnek, amely ekkoriban a Városligeti tójegét használja leggyakrabban, és nem csak korcsolyáznak itt, hanem itt is rendeznek különböző mai szóval élve performanszokat, vagy jelmezes ünnepélyeket, amelyeknek gyakran középkori vagy történelmi témája van.
Ön Strobl Lajos életének szakavatottja, Strobl kutató. Beszéljünk kicsit arról, hogy ki volt ő, miért számít a magyar szobrászat egyik legfontosabb alakjának.
Fontos tudni ehhez, hogy a szobrászat egy kicsit más funkcióval bír a 19. században. Főleg a század második felében, legalábbis ha Magyarországot nézzük, akkor a szobrászatnak kiemelt jelentősége van az emlékezet kultúrában, ugyanis a valamilyen közel vagy távolabbi múltbeli történelmi szeméről való megemlékezésnek az egyik legfontosabb gesztusa az emlékműállítás, és az emlékmű a város szövetében is nagyon fontos jelentőséggel bír. A századforduló, vagy a 19. század végén úgy tekintenek ezekre, mint egy városnak a legfontosabb látványosságaira. Budapest egy kicsit későn kapcsolódik ebbe bele, hiszen a szobrászati kultúra az gyakorlatilag a 19. század első felében alakul ki, tehát elég nagy hátránnyal indul a többi európai nagyvároshoz, fővároshoz képest. Egészen a 19. század második feléig nincsen Magyarországon szobrászati felsőoktatás. A legnépszerűbb a leendő szobrászok körében Bécs, illetve München, és majd csak az 1870-es években nyílik meg az első olyan intézmény, amely felsőfokú művészeti képzést biztosít, ez a mintarajztanoda. Ez alakul aztán képzőművészeti főiskolává a 20. század elején, úgy, hogy kiágazik ebből egy úgynevezett szobrászmesteriskola, amelynek Strobl lesz a vezetője, aki egyébként maga is külföldön tanul, mert Magyarországon erre még nincsen lehetősége. Liptó felvidékről származik. Nagyon hamar kiderül, hogy művészi pályára fog menni. 4 évet végez a Lőcsei gimnáziumban, de a tanárai azt javasolják az apjának, hogy inkább valamilyen iparos mesterséget keres, mert a rajz tehetsége, a mintázó készsége az már nagyon hamar kiderül a család számára, és egy vasgyárban kezd el különböző ornamenseket, dekorációt, plasztikákat készíteni, és a család ezt látva úgy dönt, hogy érdemes lenne Bécsben folytatni a művészeti tanulmányait, és így kerül aztán az osztrák fővárosba, és ott a Kunstgewerbe Schule, tehát az iparművészeti iskolának a hallgatója lesz, és itt tanul mintázást, szobrászatot, és innen átmegy a Bécsi Akadémiára, tehát ez a legfelsőbb fokú művészeti képzést adó intézmény gyakorlatilag az egész monarchiában, és innen tér aztán haza Budapestre 1881-ben. Ezek az évek azért is fontosak, mert nagyjából ekkor egy egész generáció jelentkezik, amely eleget tud tenni ennek a nagyon felfokozott igénynek, hogy a fővárost különböző plasztikákkal, emlékművekkel, épületdíszítő szobrokkal díszítsék. A korszakban a szobrászati hierarchiának a csúcsán egyértelműen a köztéri emlékmű áll. Strobl gyakorlatilag abban a körben van, amely ezeket a nagyszabású monumentális alkotásokat készítik, és egyébként ő is épület díszítő plasztikával indít, miután Budapestre költözik.
Említsük meg azokat a jól ismert műveit, amelyek valószínűleg minden budapesti ismer, látott már, csak talán nem kötötte a nevét hozzá.
Az első jelentősebb alkotásai az Operaház homlokzati fülkéibe készült ülőszobrok, amelyek egyikkel Liszt Ferencet, a másik pedig Erkelt jeleníti meg, és ezen kívül pedig allegorikus dekoratív plasztikák kapnak helyet a homlokzatnak a többi részén, illetve egy javarészt a múlt zeneszerzőit felsorakoztató egész alakos szobor galéria kap helyet az épületnek a terasz mellvédjén.
Az operaházi munkája után ívelt az ő karrierje felfelé.
Az első jelentős köztéri sikere az az Arany János emlékmű a Múzeumkertben, és azért is érdekes az aranypályázat, mert ez az első alkalom, ahol úgymond összecsap a korszaknak a két nagy magyar szobrász egyénisége, Strobl Lajos és Zala György, de ez a vetélkedés tulajdonképpen az elkövetkező évtizedekben meghatározó lesz a két szobrász között, de ő készíti például Semmelweis Ignác emlékművét is, amit 1906-ban avatnak fel. Az ő alkotása a Szent István lovas szobor is a Budai Várban, a Szentháromság tér mellett, de ugye a legközismertebb az a Mátyás kútja.
Ezt Magyar Trevi kútnak is nevezik. Mitől lett ennyire népszerű ez az alkotás?
Hausmann Alajos, amikor a királyi palota bővítését tervezi, egy olyan problémával szembesül, hogy az új főútvonal, ami a Szentgyörgy térről vezet a palota udvarára, gyakorlatilag belefut a királyi kápolnának a hátsó falába, és ezt a falszakat szeretné valamilyen reprezentatív plasztikai díszsel ellátni, és így születik meg az ötlet Stroblal közösen, hogy ide egy Mátyás tematikájú kútcsoport kerüljön, ami ugye kapcsolódik a budai várnak a történetéhez is, hiszen ugye Mátyás az egyike az a uralkodóknak, akik a legtöbbet tettek azért, hogy a középkorban a palota kiépülhessen.
Beszéljünk kicsit a kiállításról. Két szabadtéri helyszínen várja a látogatókat a tárlat. Hogyan kapcsolódik még Stróbül Alajos munkássága a helyhez?
Az egyik a Várkert bazárnak a rámpája, a másik pedig a királyi lovarda körüli terület. A Várkert bazár rámpáján indul a kiállítás, tehát ide kerültek a pályakezdéssel, a tanulóévekkel, a családdal, az első budapesti munkákkal kapcsolatos tablók, és ez azért is egy fontos helyszín Stroblus számára, mert néhány évig itt működött szobrászként is, hogy amikor ő Budapestre kerül 1881-ben, akkor először a mai régi zeneakadémia épületében kap műtermet. Ez azért is történik így, mert ugye az első jelentős munkája Liszt Ferenc szobrának a megmintázása, és Lisztnek Pesten ugyancsak a zeneakadémia épületében van lakása. De ez egy ideiglenes műterem, és hamar tovább költözik, és a második budapesti műterme az a Várkert bazárban van, és Stróbül dolgozik egészen 1889-ig, amikor is megépül az Epres kertben a szobrászmesteriskola épülete, egyrészt lesz az oktatás helyszíne, másrészt az ő személyes műterme.
A Palota negyedben a két helyszín talán két alkotói korszakát mutatja be. Milyen alkotásaival találkozhat az érdeklődő most a tárlaton?
Igyekeztünk viszonylag átfogó képet bemutatni Stróbül művészetéről, ami meglehetősen nehéz. Most dolgozunk Stróbül életműkatalógusán is, tehát most szembesülünk azzal, hogy milyen aktív volt egész élete során, tehát egy 50 évet átívelő pályáról van szó, és most úgy látjuk, hogy több mint 400 alkotást készített el ez alatt az 50 év alatt, úgyhogy gyakorlatilag egy keresztmetszetet igyekeztünk bemutatni, olyan módon, hogy megjelenjenek olyan alkotások, amiket esetleg ismer a látogató, de nem feltétlenül. Állt még össze a fejében, hogy ezek ugyanannak a szobrásznak a munkái.
Archív fotókat, családi felvételeket is bemutatnak a kiállításon. Milyen kép rajzolódik ki általuk Stróbülről?
Nagyon változatos, mert ugye, ami nekünk művészettörténészeknek a legizgalmasabb, azok nyilván az alkotás pillanatai, vagy azok a fotók, amelyek egy-egy szobornak, emlékműnek a készítését mutatják, és nagyon ritka az, amikor ilyen jól dokumentálva áll előttünk, hogy hogyan lesz az ötletből egy monumentális köztéri emlékmű, de nagyon sok fotót látunk a család hétköznapjairól is, a tanítványokról, az állatokról, akik ott élnek együtt velük az Epres kertben. Különleges, hogy több ezres nagyságrendben találhatóak meg felvételek, amelyeket egyrészt profi fotósok készítettek, de nagyon sokan fotóztak is a családban. Ugye ez ma egy elég általános mondatnak hangzik, de a századfordulón még meglehetősen ritka hobbi a fényképezés, úgyhogy nekünk művészettörténészeknek nagyon nagy szerencse az, hogy itt Stroblnak a bátyja hivatásos fényképész volt, a bátyának a felesége ugyancsak fotós volt, a felesége amatőrként fotózott, és javarészt sztereóképeket csinált, úgyhogy gyakorlatilag a munka és a magánélet szinte valamennyi pillanatát megörökítik ezek a felvételek.
Mondhatjuk azt Stróbülről, hogy egy korabeli sztárművész volt?
Abszolút igen, ugye gyakorlatilag a nagy megbízásoknak a nagy részét ezt vagy ő, vagy Zala kapja meg, de ugye nem is csak ezekről van szó, hanem arról is, hogy Stróbül egy nagyon jelentős portrészobrász, tehát gyakorlatilag a korszaknak az összes jelentős művészét, politikusát, gondolkodóját, iparmágnását lemintázza, így aztán gyakorlatilag ennek a korszaknak, tehát a dualizmus korának egy nagyon gazdag portré galériája is kirajzolódik az ő művészetéből. Thank you.
Vissza a jövőbe, vissza Szentendrére. A szentendrei képtár új kiállítása ugyanis arra hív minket, hogy gondoljuk végig, milyen jövőt képzeltek el 100 évvel ezelőtt Szentendrén. Hogyan változtatta meg a városi látképet az új városháza, vagy a 100 éve megalakult művésztelep? Miként bukkant elő egy különleges rózsafaj egy villaépítkezés során, és ki volt Szentendre fotósa a 20-as években? Veresemese gyöngyvér Szilágyi Zsófia Júlia kurátorral beszélgetett.
Most egy olyan 100 éves évfordulót ünneplünk, ami nagyon meghatározó a mai Szentendrét tekintve, tehát 1926-ban alakult meg a Szentendrei Művésztelep, aztán 28-ban ugye a Szentendrei Festők Társasága, és 29-ben foglalták el azt a helyet, ahol azóta is laknak, és azóta is folyamatosan festők élhetnek és alkothatnak. Viszont, mivel lesz egy kiállítás, ugye, ami májusban nyílik a Művészetmalomban, egy egész malmot betöltő nagyszabású tárlat. Mi kimondottan annak az időszaknak a történetébe adunk bepillantást, amikor ez a művésztelep megalakult, és ennek a mondjuk évtizednek szentelünk itt teret. Nyilvánvalóan csak ilyen pillanatfelvételeket lehet látni, tehát ez nem egy kronológikus, nem egy teljes áttekintést nyújtó kiállítás, hanem arra vállalkozunk, hogy egy kicsit visszahozzuk azt a hangulatot, azt az időszakot, azokat a törekvéseket, azokat az eseményeket, olyan szereplőket, akik akkor meghatározták a várost, akik akkor járkáltak az utcán. Szóval, hogy el lehessen képzelni, hogy milyen városba érkeztek a festők 1926-ban.
Nem mondanám, hogy tárgygazdag, mert hogy nem is ez volt a cél, ön is említette, hogy csak bepillantunk. Viszont mégis vannak emblematikus tárgyak, naplórészletek, kapunk a kornak a társadalmi életéből is egy pici ízelítőt.
Az volt az én koncepcióm, hogy tulajdonképpen ilyen mikrotörténeti szempontból közelítsünk, egy-egy kiemelt esemény, vagy egy-egy szereplő kapcsán beszéljünk Szentendréről. Ezt a másfél évtizedet, amiről itt azért nagyjából szó van, tényleg olyan apró eseményeken keresztül mutatom be, amik nem is feltétlenül emblematikusak, de mindenféleképpen beszédesek. És azt remélem, hogy ehhez egy kicsit könnyebben tudnak kapcsolódni azok, akiknek akár leszármazottaik élnek itt, akiknek akár valamilyen módon erről van emlékük, vagy valamilyen módon a történetben involválódtak. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy itt a szentendrei közönség az, amelyik igazi csemegéket találhat.
Az első tekintetem, amikor bejöttem a kiállításba, és nem kezdtem el olvasgatni például, az a nagy masni volt. Vajon miért kapott olyan fontos szerepet? És ez most csak egy dolog, amit kiemeltem.
Igen, ugye alapvetően itt a fényképekre akartuk helyezni a hangsúlyt, mert a tárgyak kapcsán azért hiány van, akár a gyűjtemény tekintve, akár így a városi emlékezetet tekintve. Nehéz megmozdítani az embereket, hogy a családi gyerekeket, vagy egyáltalán, hogy tudatosodjon bennük, hogy ami számukra esetleg már ilyen ócska limlom, vagy nem feltétlenül tudják a történetét, vagy már nincs közvetlen kötődésük hozzá, az egy múzeum számára, vagy egy kutató számára fontos relikvia is lehet. Tehát tárgyakban elég rosszul álltunk, és alapvetően fotókkal akartuk ezt a kiállítást megoldani, és ezt a korszakot bemutatni, viszont azért mégis a kutatás során egy-egy család, vagy egy-egy mondjuk így lokálpatrióta, aki tényleg régi szentendrei, és őrzi a családja történetét, náluk sok kincsre bukkantunk. A masni a szentendrei legényegyletnek a masnia, egy ilyen jubileumi 25 éves masni. Az a blokk a szentendrei egyesületekről szól, amik ebben az időszakban alakultak, és igyekeztünk azért minden egyes témához tárgyakat, vagy valami kézzelfogható relikviát is bemutatni, hogy ne csak fotók meg dokumentumok legyenek a kiállításban.
A középső terem elsősorban a képzőművészeti.
Ez a tér két térrészre oszlik. A kisebb térrészben az alapító nyolcaknak az alakját idézzük fel. Azokról beszélünk, akik 1926-ban idejöttek és megalakították ezt a művésztelepet, és aztán igazából a 28-as Szentendrei Festők Társaságának tagjai. Őket ábrázolja egy ilyen tablófotó, és az ő fiatalkori önarcképeiket láthatjuk itt, sajnos kettő kivételével, de azért 6 szereplőtől sikerült viszonylag fiatalkori képet bemutatnunk, úgyhogy ők képviselik azt, amihez a kiállítás kapcsolódik, hogy itt egy olyan fontos esemény történt, ami máig hatóan meghatározta Szentendrének a kulturális életét. És a teremnek a másik felében olyan alkotóktól választottam szintén ezekből a 20-as évekből festményeket, akik később váltak szentendrei festőké, akiknek a neve alapvetően összeforrott Szentendrével. Van, akinek csak rövid ideig, mint például Cimra Gyulának, de mondjuk Barcsai Jenő, vagy Ilosvai Varga István, vagy Modok Mária, vagy Szóbel Béla, ugye ők olyan fontos festők, akik ekkor még nem voltak szentendrei festők, és kicsit azt mutatja be ez a tér, hogy a szentendrei festészet mégis honnan, milyen inspirációkból jön. Tehát van itt Nagybányára utalás, vannak ugye a külföldi, alapvetően párizsi inspirációk, vannak ugye a hagyományos, a képzőművészeti főiskoláról érkezett akadémikusabb festmények is, amik jelzik, hogy nyilvánvalóan ez is egy kiindulási pont volt, tehát ez inkább csak egy felidézése annak, hogy a 20-as években hol tartottak azok, akik aztán szorosan és nyilvánvalóan az alapító nyolcak művésztelepi megalakulásának hatására is Szentendrére érkeztek, és a szentendrei festészetnek fontos képviselői lettek.
A harmadik terem megint a pillanatképeké, a kor meghatározó személyiségei. Itt már látjuk a hagyatékokból előkerült naplókat, és néhány tárgyat még.
Talán itt szembesül leginkább a látogató azzal, hogy nem egy elbeszélést láthat, hanem 10 szereplőt emeltem ki, akiknek a társadalmi státusza, az életkora, a vallása, a nemzetisége, a szentendrei közéletben, vagy egyáltalán a szentendrei életben betöltött szerepe teljesen más, teljesen heterogén ez a csapat. Van itt 2 kisgyerek, akiknek ugye a jövője lesz érdekes és tanúságos. Vannak, akik már idősen érkeztek ebbe a csarnokba, mint Deim Xavér Ferenc Molnár például, vagy Möller István, aki ugye egy nagyon fontos és emlékvédelemben nagyon meghatározó építész volt, és hát a legkiemeltebb ugye Starzsinszky László, a polgármester, aki tulajdonképpen fölkarolta ezt a kezdeményezést, és a festők mellé állt, és ő tette lehetővé, hogy ide jöjjenek a városba, és támogatta őket, tehát az ő alakja kiemelten szerepel a kiállításban. Ugye még azt nem is mondtam, hogy különböző neműek, ami azért nem olyan egyértelmű, hogyha visszatekintünk a 20-as évekre, mint ahogy például az egyesületek a katolikus polgári kör megalakulásánál ugye szépen le van írva a szabályzatban, hogy csak férfiak vehetnek részt, vagy a hirdetmény, ami a díszközgyűlésre szólítja fel a lakosságot, külön ki van emelve, hogy a hölgyek is megjelenhetnek, tehát fontosnak tartottam azt is, hogy ebben a tablóban hölgyek is szerepeljenek, úgyhogy egy László Magda nevezetű akkor kislány, illetve egy Simai Petronella, szerb családból származó gépíró, írnok, városi tisztviselő is szerepel a tablóban. Ami meglepetés volt, hogy pár napló is tudatosodott bennünk, bár az egyik tényleg olyan, amiről azt mondhatnám, hogy előkerült, Weber Oszkárnak a naplója, aki egy különös figura, az 1910-es években valószínűleg akkor érkezett Szentendrére, akkor már mint vegetáriánus, egyébként könyvkereskedő, papírkereskedő, lapkiadó, nyomdász ember volt, és az ő 30-as évekbeli naplóját egy ilyen internetes kutakodás során találtam meg, és szerencsére a tulajdonos kölcsön is adta a kiállításra, de szerepel itt Herman Lipótnak a naplója is, akit a Szentendrei Festők Társasága felkért ugye elnöknek, korrektornak, tanárnak, hogy a nyári szabadiskolában legyen az ő tanáruk, és ő egész életében naplót vezetett, és nagyon jól, nagyon pontosan lehet követni az ő naplójából a Szentendrei Festők Társaságának a megalakulását. És akit szeretnék talán kiemelni, az Weisz József fotográfus. Rengeteg fotója van, és ahogy így elkezdtük gyűjteni az ő munkásságához kapcsolódó fényképeket, kiderült, hogy azért viszonylag sokat tudtunk már azonosítani, mert gondos fotográfusként úgy tűnik, hogy lepecsételte mindig azokat a fotókat, amiket készített, és ő tényleg a 10-es évek második felében alapított itt fotós műhelyt, és kísérte végig a szentendrei társasági életet, a társadalmi változásokat. Viszont az ő alakja nagyon nem ismert, úgyhogy most sikerült legalább a születési és halálának a dátumát, illetve családját is valamennyire megtalálni, de például fotót pont róla nem találtunk, tehát ő az egyetlen, aki ilyen módon nem szerepel az alszképcsarnokban, csak egy ilyen fantom videóval idézzük meg az ő alakját. A lánya és a felesége Bergen-Belsenben halt meg, ő maga túlélte a holokausztot, és Izraelben élt tovább a fiával együtt. Ennyit tudtunk meg róla, de ilyen módon valamennyire már kirajzolódik az ő fotográfusi tevékenysége. Thank you.
Martin McDonagh fekete komédiáját állította színpadra a szombathelyi Vörös Sándor Színház Szikszai Rémusz rendezésében. A Vaknyugat egy sötét humorú, groteszk dráma, amely az ír vidéki élet kilátástalanságát és az emberi kapcsolatok torzulását mutatja be. A történet két testvér küzdelme köré épül, akik egy eldugott ír kisvárosban élnek, egymással egy fedél alatt, de állandó civakodásban. A tér és az idő persze, mint minden irodalmi műben, tágabban is értelmezhető. A történet bárhol játszódhat, akár a mai Magyarországon is. Gergó Judit összeállítása következik.
A Vaknyugat egyszerre nevettet és megráz. McDonagh kegyetlen iróniával, mégis mély emberismerettel ábrázolja hőseit, és azt a vágyat, hogy valahogy mégis jobbak legyünk, ha már emberek vagyunk. Nyers és őszinte, mégis humorral él. És épp ez az ellentmondás teszi olyan színházivá. Nevetünk ott, ahol talán sírni kéne. Az ír szerző darabját a szombathelyi Vörös Sándor Színház állította most színpadra. A rendezőnek, Szikszai Rémusznak ez már a negyedik McDonagh rendezése.
Nagyon szerettem a humorát, nagyon szerettem azt, ahogy a lélek elbánik, vagy ahogy lelki folyamatokat ábrázolja. Nagyon közel áll hozzám az a fajta gondolkodásmód, ami az övé. Ő követője minden olyan angol drámairodalmi hagyománynak, ami értékes, és közben egy új szín volt a 90-es években. Megújítani volt képes ezt a fajta drámairodalmat, és nagyon szeretem, hogy a feketét keveri a fénnyel. Tehát nekem olyan, mint a Toledo viharban című festmény, az El Greco. Nagyon erős színekkel dolgozik, nagyon sok sötéttel, és akkor ott valahol dereng a világosság, ami a lényeg. Ezért is szeretem nagyon, ez minden darabjára igaz.
Egy kamaraszínpadi darabról van szó, mégis én azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben viszonylag sűrűn színpadra állították Magyarországon. Én legutóbb például nagyjából egy 8-10 éve láttam Gotár Péter rendezésében. Hogyan esett a választás most erre a műre, és vajon van-e különbség abban a korban és a mostani korban előadott mű között?
Valóban az történik, hogy ez egy már-már ilyen klasszicizáló dolog, mert nagyon jó darabokat ír a Martin McDonagh, és majd minden darabját játsszák Magyarországon rendszeresen. Az aktualitását számomra az adja, hogy ez az a megosztottság és ez az ellenségeskedés, ami mindennapossá vált az életünkbe. Ez egy testvérháborúról szól. Engem ez érdekelt, ez a testvérháború, és az, hogy van-e, lehetséges-e bármiféle feloldozás, és ezzel még ma is, most is bizonyos értelemben szkeptikus vagyok, vagyis inkább a kérdést hagynám a levegőben lógva, hogy képesek vagyunk-e megbékélni, hogy képesek vagyunk-e egymással együtt élni, anélkül, hogy azonnal anyáznánk, gyűlölködnénk, undorítóbbnál undorítóbb dolgokat vágnánk egymás fejéhez, és hogy ezt a világot hagyjuk, ezt a gyűlölködő világot akarjuk átörökíteni a gyerekeinkre, vagy valami egészen mást. Természetesen a gyűlölködés megszűnése alatt nem azt értem, hogy hirtelen bocsássunk meg mindenért azoknak is, akik megbocsáthatatlant csináltak velünk szembe, de mégis egy másik attitűdöt, egy másik gondolkodási módot kéne találnunk valahogy közösen. Tehát ugye én erről akartam beszélni. Alapjáraton azért mondom ezt, hogy az, ahogy megváltozik körülöttünk egyik másodpercről a másikra a világ, az nem jelenti azt. Tehát számomra, amikor ezt megtaláltam ezt a darabot, akkor is ezt jelentette, hogy képesek vagyunk-e megbocsátani, megbékélni és normálisan élni egymással.
Akkor se nyúlnék a baromarcú gázrezsóthó a fizetni érte, te zsugori köré!
És a én gázrezsómhó, vagy talán te perkáltad ki érte a 300 fontot? Te tűtötted fő a gázzal?
Nem, hanem kicsoda?
Én, a tulajdon pénzemből, vagy talán te pénzed volt?
Domokos Zsolt és Némedi Árpád a két testvér megformálója. Olyan fajta szimbiózisban szerepelnek a színpadon, és nyilván ez a fajta ellentét, ez éppen olyan összekötő elem a műben, mint ahogyan Úrú és Hurú itt áll előttünk. Ki ez a két testvér, Zsolt?
Hát két árva jóformán, akik apa és anya híján nevelkednek, nem részesültek valószínűleg komoly szeretetben, nevelésben és törődésben, két eléggé elvadult férfi ember, akik nem nagyon tudják egymás iránt a szeretetüket és az érzéseiket és a gondolatokat kimutatni, hanem másképp szeretik egymást, és így tengetik napjaikat a elvadult ír vidéken, és keverednek különböző kalandokba és eseményekbe a hozzájuk betérő emberek által.
Mit jelent az, hogy másként szeretik egymást, Árpád? Hiszen itt gyilkosságról van szó, kitagadásról van szó, nem igazán az jön le a nézőnek, hogy itt ez egy szeretetteljes testvéri kapcsolat.
Próbálok úgy válaszolni, hogy egy picit válaszoljak az első kérdésre, és szerintem ez két gyerek igazából. Valahol ott maradtak 15 év alatt. Valószínűleg korán meghalhatott az anyjuk, és igazából az apjukkal élték le nagyjából az életüket. Na most ezt képzelje hozzá még nagyjából egy ilyesmi apát, ez a két testvér, ez azért az úgy elég kemény lehet. A gyerekkori frusztrációkból fakad ez a úgymond különös szeretet, mert igazából azért van, ez talán majd a végén fog kiderülni, csak hogy ők nem nagyon tudják csak így szeretni egymást.
Mi a megoldás az ő életükre? Van egyáltalán megoldás?
Ez maga a kérdés, és ezt azt hiszem nem mi válaszoljuk meg, ez a nézőre vár ez a kérdés, hogy mi lesz ezzel a két emberrel. Szerintem van halovány remény arra, hogy valami változhat az ő életükben. Megmaradnak-e így egész életükben, ez is elképzelhető, vagy sikerül esetleg szintet lépniük és megúraniuk ezt a helyzetet, aztán valahova fejlődni ebből? Ez a kérdés itt.
Ez egy ír kisvárosban játszódik, de térben és időben gyakorlatilag bárhova elhelyezhető. Leginkább nekem az jutott eszembe, hogy egy borsodi kisfalu.
Bizonyos értelemben igen, tehát hogy a McDonald's szándékosan egy olyan részt választ, ezt a bizonyos Nyugat-Írországot, amiben a szegénység és az emberek nyomorúsága az visszahat arra, ahogyan ők élnek. Ilyen értelemben viszont univerzális, mert sajnos sehol nem sikerül felszámolni ezt a fajta szegénységet, bár vannak országok, ahol ez jobban megy. De ez csak egy táptalaj, tehát nem feltétlenül szükséges hozzá egy olyan közeg, amiben ez jobban látszik, inkább erről szól. Miközben tele vannak szívvel, meg emberséggel, meg szeretettel, csak nem tudják kifejezni. Nagyon nehéz kifejezni valószínűleg a szeretetet, hogyha az ember elnyomja az apja. Ha úgy nő fel kiskorától kezdve, hogy valaki veri, ahogy a kicsi lányt ebbe az édesanyjával együtt, stb. Tehát nyilván inkább csak annyi, hogy ebben a közegben jobban látszik, tehát világosabb ez a kontraszt a között, hogy nem vagyunk képesek kifejezni az érzelmeinket, amelyekkel telítődve vagyunk, és akkor helyette van az, hogy ez saját magunk ellen fordul, és a gyűlöletbe, meg a másik lenézésébe, vagy a másik abuzálásába fejezzük ki. De hogy mondjam, én nem akartam elhozni Írországból, mert nem kell, tehát hogy a gondolatnak kell aktuálisnak lenni, nem kell ennél beljebb menni, de valóban az van, hogy tök mindegy, hogy Galway, vagy Connemara, vagy Borsod, vagy nem tudom, Romániában is jártam egy-két helyen, ahol létminimum alatt élnek az emberek, vagy szegénységben élnek, és másképp fejeződik ki mindaz, ami bennük van, de erről nem ők tehetnek semmi szín alatt.
Gyilkosságok, öngyilkosságok, alkoholizmus, el is hangzik egy olyan mondat, de én ezt most nem tudom pontosan idézni, hogy Krisztus is elfordította a fejét erről a városról. Hogy hangzik ez pontosan?
Megfogott. Úgy látszik, hogy a jó Istennek nem terjed ki az illetősége erre a környékre, de erre a városra biztosan nem. Azt hiszem, így hangzik, de nem vennék mérget rá, hogy egészen pontosan így van. Igen. Az illetékesség van, hogy nincs az Istennek illetékessége ezen a környéken jelen pillanatban.
Szikszai Rémusszal is beszéltünk arról, hogy térben és időben abszolút nem csak Írországhoz kötődik. A mai Magyarországon mit jelent ez?
Anélkül, hogy ez a darab olvasva vagy alapjában, bár szerintem így előadva, megrendezve sem politizál szándékosan, valószínűleg mégis megteszi pont emiatt. Ránk most nyilván nagyon jellemző ez a fajta megosztottság, miközben elfelejtettünk egymásnak a testvérei lenni, mi magyar emberek. És majd talán eszünkbe jut ez is. Kicsit nyitva van hagyva ez a kérdés, de pont azért, hogy keressük rá közösen meg a választ.
Hogy megtörhet-e ennek a gyűlölködésnek, széthúzásnak, gyilkosságnak, a egymás bántásának a köre? Meg lehet ezt törni, és lehet ebből tovább fejlődni, avagy sem?
mai súgójukban találkoztunk Jókaival, mint science fiction szerzővel. Megnéztük a modern művészet és a néprajz kapcsolódásait a szentendrei skanzenben. Strobl Alajos munkásságával ismerkedtünk a Budai várban, körülnéztünk a 100 évvel ezelőtti Szentendrén, és belehallgattunk a szombathelyi Vaknyugat előadásba. A hosszú hétvége számtalan lehetőséget kínál a feltöltődésre, éljenek vele! Mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Dmytro Csonyi zongorázik. A Bécsben élő ukrán zongoraművész az elmúlt években számos rangos díj és kitüntetés elnyerésével váltott ki nemzetközi figyelmet. Ez alkalommal Brahms, Debussy, Mendelssohn és az ukrán Mikola Lysenko műveit játssza egy friss felvételről. Zongora muzsika. Ma 20 óra 56 perckor. A Bartók Rádióban. Szombat este Piotr Csajkovszki Anyegin című operáját hallgathatják meg három felvonásban. A romantikus antihőst az ukrán bariton Jurij Szamoljov, Puskin szerelmes fiatal hősnőjét pedig a litván szoprán Asmik Grigorian énekli. A karmester az orosz Timur Zangiev. Élőben kapcsoljuk a New Yorki Metropolitan Opera házat. Szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Két éves a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Az ünnepi koncert felvétele hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint